Kiválasztották az év világ talaját. A 2025-ös év világ talaja címet a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet Püspökladányi Kísérleti Állomás és Arborétum területén található réti talaj nyerte el. A címet pályázat útján lehet elnyerni, amit a Magyar Talajtani Társaság vezetősége nyújtott be az év talaja munkacsoporthoz. Ez a talaj egy egyedülálló kultúrtáj része, amit a magyar alföldön a gyepek és a sóhatású legelők uralnak. A talaj a Hortobágyi Nemzeti Park területén található, amely az UNESCO Bioszféra Rezervátum és az UNESCO által elismert világörökségi helyszín is. A részletekről a Magyar Talajtani Társaság elnökét, dr. Dobos Endrét, a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Régi ismerettségünkre való tekintete, ha megengeded, tegeződnék. Mai riport során nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, hiszen a társaságban is zajlik az élet, és hát nagyon sok minden történt. Aktuálisan például a hétvégéhez is fogunk kapcsolódni, de hát az első és a legfontosabb az az lenne, hogy az év világ talaja egy magyar hazánkbeli talaj vagy talajszelvény lett. Mit lehet tudni az év világ talaja pályázatról, mi is ennek a története, hogyan alakult ki, és egyáltalán hogyan, miért választjátok az év világ talaját?
Igen, ez egy nehéz és könnyű kérdés, mert ez egy nagyon új kezdeményezés az IUSS-től. Ugye az IUSS az tulajdonképpen a világ talajtani szövetsége, társasága, tehát a legnagyobb talajtani ernyő szervezet, és hát azt ugye mindenki tudja, hogy már így szinte szokássá váltak az év madara, az év fája, az év, és hát mi is beléptünk ebbe még 2022-ben, remélem sokan hallották és látták, hogy van Magyarországon is az év talaja kezdeményezés, az Agrárminisztériummal együtt csináljuk, és az első évben még kicsit ment, de tavaly már olyan hihetetlen dolgok futottak a háttérben, lobbik, városok mögé álltak a saját szelvényüknek, nagyon szép volt, és hát idén is így történt, idén egy gyönyörű mányi mészlepedékes csernozjon lett az év talaja. És ugye ebbe a kezdeményezésbe állt be gyakorlatilag világszinten a Nemzetközi Talajtani Társaság, pontosan azzal a céllal, hogy bármilyen olyan eszköz, ami a talajok láthatóságát, a talajfunkcióknak a fontosságát, az életünkben betöltött szerepét mutatja, és ennek bármiféle zászlós hajót lehet ugye kiválasztani az adott évben, és erre jött a kezdeményezés, amire pályázni kell, és a nemzeti talajtani társaságok pályázhatnak. Ugye amikor azt mondtam, hogy ez az első, akkor kicsit hazudtam, vagyis nem hazudtam, mert már tavaly volt az év talaja, az egy moldovai csernozjon volt, de azt még nem választották, azt nem lehetett pályázni, azt így kiválasztották, így erőből, ugye a vezetőség, ahogy egyébként mi is tettük 2022-ben még az elsőt, csak hogy bevezesse, és akkor ez még egy ilyen szakmai döntés volt, és tényleg egy moldovai csernozjom az gyönyörű, tehát az a csernozjomok csernozjomja, tehát nem volt rossz választás, nem is kritizálom, de az idei volt az első, amikor tényleg pályázni lehetett, és ugye az az érdekes, hogy ebbe a pályázatban nagyon sok minden benne van. Ugye benne van a teljes fejlődéstörténet, hol milyen kulturális, természetföldrajzi szerepe van ezeknek a talajtípusoknak, és hát ugye Püspökladány ott a Hortobágy szélén nagyon szépen hozza azokat a hortobágyi talajokat, a hortobágyi kultúrát, a szikeseket, a minden mást, amit hoznia kell, úgyhogy így már egy nagyon szép tartalmat lehetett mögé tenni, még majd erről beszélek nyilván, de ami még a pályázat része nyilván az, hogy hogyan fogjuk ezt az egész talajt kivinni a társadalom irányába, tehát milyen eszközökkel próbáljuk majd népszerűsíteni, és ezt ugye világszinten is meg kell tennünk, el kell vinni mindenhová, ahova csak tudjuk, nagy konferenciákra, nagy eseményekre, legyártani ilyen kis rollapokat, ahol ott van a szelvény, a leírás, a fontossága, a szerepe, a különlegessége. Úgyhogy nagyon sok munka áll még ezelőtt, hivatalosan majd Kanadában adják át a díjat a nyáron, de már most hivatalossá vált, mert ugye a Facebookon már mi is megosztottuk, hogy a Facebookon az IUSS ugye kihirdette, hogy az idei év talaja a püspökladányi réti talaj.
Bár még a díjat nem vettétek át, milyen érzés volt meglátni ezt a hírt, hogy most már biztos, hogy a püspökladányi hortobágyi talajszelvény, réti talajszelvény lett az év világ talaja. Milyen érzés volt ez számotokra, illetve mekkora munka volt a pályázatot összeállítani?
Nyilvánvalóan nagyon nagy öröm, tehát megtettük a kötelezőt, beadtuk a pályázatot, de egyáltalán nem gondoltuk. Már csak azért sem, mert ez egy ilyen világkezdeményezés. És ugyanúgy, mint a világbajnokságokat szeretik körbevinni a különböző kontinenseken, és ha idén Európában volt, akkor következő alkalommal biztos nem Európába hozzák, már hogyha van lehetőség bárhol máshol vinni, és hát nyilván egy moldovai csernozium után nem vártuk, hogy bejöhet egy magyarországi. De azért azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy ennek a szelvénynek azért nagyon szép története van. Tehát ugye ez a Püspök Ladányi Erdészeti Kutatóintézet, ami most ugye a Soproni Egyetem részét képezi, de ez pont tavaly volt 100 éves. És 1924-ben alapították, ugye Trianon után, amikor Magyarország elveszítette ugye a Felvidéket, Erdélyt, vagyis azokat a területeket, ahol elsősorban a magyarországi gazdaság faellátása volt. Tehát ugye az erdő-hegyvidék nyilván. És ugye a kis megmaradt Magyarországon az erdő borítottság az 10% alá esett, talán 8-9, nem emlékszem a pontos számra, úgyhogy elnézést kérek, ha tévedek, de akkor teljesen jogos válaszként jött az akkori magyar kormány részéről, hát akkor próbáljuk meg emelni ugye az erdővel borított területek arányát, és hát ezt meg is lehetett tenni a hegy- és dombvidéken is, ott is lehetett, de ami ugye triviális volt, hogy jó, hát itt vannak az Alföldnek is ezek a szikes réti társulásai, amelyek mezőgazdasági célra nem feltétlenül jók, és nézzük meg, próbáljuk meg, hogy ezeket az úgynevezett gyenge mezőgazdasági adottságokkal rendelkező területeket tudjuk-e fásítani, és tudjuk-e a kiesett faállományt ilyen alapon pótolni. És azért 100 éves évforduló az egy 100 éves évforduló. És ez nem csak Magyarországnak volt, hanem attól nagyon szép ez a szelvény nekem, mint ugye talajosnak. Ugye a talajtanban, amikor az ember elkezd úgy igazán mélyen belemenni, akkor azok a tiszta talajtípusok, amiket olvas a könyvben, azok szinte soha nem jelennek meg, mert ezek ilyen szép modellek. A valóság az mindig az, amit úgy hívjuk, hogy poligenetikus, vagyis ugye a fejlődése ezerszer irányt változtatott, átöröklött dolgokat, rákerült még más, megváltozott a klíma, kiemelkedett a terület, bezökkent a terület magára, tehát ezer olyan dolog van, aminek, és ugye az ember, mint mindig ugye ott van, megváltoztatja a tájhasználatot, aztán a klímát és minden mást, amire szintén ugye a talajok válaszolnak, de ugye ez a szelvény, ez pont ilyen, és nagyon szépen mutatja azt a közép-európai történelmet, ami mindig-mindig irányt változtat, mindig hoz egy picit a régiből tovább, mindig van egy kis lendülete, tehetetlensége, mindig bejön valami új, elindul egy új irányvonal, és ezt a kis országunkra, a politikára, és mindenre olyan szépen rá lehet húzni ezt az analógiát, úgyhogy én szerintem ez is úgy benne volt, meg hát ugye a Magyar Talajtani Társaságnak most azt kell, hogy mondjam büszkén, hogy az elmúlt 3-4 évben az nagyon felpörgettük az aktivitását, tehát mióta ugye Miskolcra került a központ, és életében először nem agrárintézmény vezeti ugye a talajtani társaságot, hanem ugye a Miskolci Egyetem műszaki földtudományi karáról vagyok én, és mindig oda kerül ugye a székhely, ahol az elnök van. Úgyhogy ez is egy különleges helyzet, amikor a földrajzos talajtan, meg a környezetvédelmi, a környezettudományi, a környezetmérnöki talajtan is folyamatosan bekúszik a képbe. És hát ugye nagyon sokat dolgozunk ezen, és nagyon sok olyan rendezvényünk van, amiről majd nyilván beszélünk még, amiben ez mind-mind beleillik, mint egy apró új kis mozaik darab, tehát ugye nagyon nem kell megerőltetnünk magunkat, hogy beépítsük egy olyan esemény sorozatba, de hát nyilván azért ez most feladat lesz, hogy ezt most nem csak Magyarországon kell megtennünk, hanem a világon mindenütt láttatni kell ezt a kis pincsünket.
A Magyar Talajtani Társaság miért ezt a talajt, talajszelvényt választotta, illetve lehet-e tudni az indoklást, hogy a nemzetközi, a világ talajtani társasága miért ezt hozta ki győztesnek?
Az, hogy mi miért választottuk, ez természetesen szubjektív, és akkor itt egy picit visszafordulok, hogy a rendezvényeinkhez. Tehát nyilván vannak kedvenc szelvényei mindenkinek. Vannak olyan intézmények, akikkel nagyon jól tudunk együtt dolgozni. És ugye többször elhangzott már korábban, aki követi ezeket a kis talajos interjúkat, hogy van nekünk egy extrém talajtani táborunk, ugye, amit a gyerekeknek, középiskoláksoknak szervezünk, Nádudvaron a Kitével, és most már a harmadik év, hogy a Püspökladányi Arborétum adja nekünk a szállást ingyen, a programok egy részét, tehát nagyon-nagyon sokat dolgoznak velünk, meg ráadásul ugye Miskolci, egyetemi oktatóként, ugye a selmeci kultúra, tehát a Sopron, Miskolc, Selmec, ez a fajta hármas, azért ez mindig meghatározó, és egy miskolci számára a jó szerencsét, meg a selmeci akadémiai hagyományrendszer. Ugye Sopron, Miskolc mindig jó barátok, nagyon jó barátok, és hát ez is egyfajta vonal, de az igazi vonal az az tényleg, hogy annyira szép és annyira jellemző ez a szelvény. Bármi mást választhattunk volna, tisztákat is választhattunk volna. De én azt gondolom, hogy pontosan azért indultunk el ebbe az irányba a poligenetikája miatt, hogy nagyon-nagyon szépen jellemzi ezt a kis Kárpát-medencének a természetföldrajzát, a kultúráját, a politikáját, a társadalmi nemzeti viszonyait, tehát mindenre rá lehet húzni ezt az analógiát. Amiért választották, az ugye, tehát ami miatt nyert, ugye a visszajelzések szerint, az ugye nagyon sok oka van. Tehát nyilván azt mondták, hogy írtunk egy jó pályázatot, maga a publicitás is, amit mögé terveztünk, az jó lesz, de a szakmai ok az a réti talajok különlegessége. Ugye, ha valaki belenéz ebbe a kis Kárpát-medencébe, és akkor itt a Kárpát-medencével magyarázom, de bárhol mehetnék a világban. Ugye ezek a réti talajok, ezek olyan talajok, ahol a talajvíz magasan van, és időszakosan felemelkedik, tehát mondjuk nyáron itt a téli-tavaszi fél évben magasan van, és akkor így oxigénhiányossá válik a talaj, sőt, még ugye tavasszal sokszor ár is a víz a felszínen, de aztán nyáron szépen visszasüllyed, és akkor lemegy egy-másfél méterre, vagy éppen mélyebbre, attól függ, hol vagyunk, meg hogy milyen a textúra. Tehát van egy ilyen fluktuáló talajvize. De mindenképpen magasan van a talajvíz, és egy ilyen Kárpát-medencei mezőgazdasági termelési kultúrában, amikor mindig aszályról beszélünk, és az aszály ugye a légköri és a talajnak a víz hiánya együtt tulajdonképpen, de amit ugye érzünk, az mindig az időjárásból fakadó, kevés eső. Viszont ugye a Kárpát-medencében, mint ahogy a neve is mutatja, ez egy medence, ennek a talpán összefolyik a víz, mint egy lavor alján, és hát nagyon sok esetben ez így fenn is marad, és attól függ, hogy hol vagyunk, a mélyebb fekvésű területekben a felszínhez közel kerül, és akkor ezt a légköri vízhiányt, meg ezt a csapadék vízhiányt nyáron szépen tudja pótolni. Erre nagyon szép példa az, hogy amikor a magyarországi aranykorona rendszert a tudomány megpróbálta lecserélni, ugye a mai kormányzat és tudománynak a szégyene még mindig ez az aranykorona, aminek semmi köze most már lassan a valós talajállapotokhoz, de használjuk őket. De amikor itt az átkosban megpróbáltuk lecserélni igen nagyon jó szakmai alapon, a 100 pontos talajértékelési rendszerben, ott is a legjobb talaj az nem a csernozium volt, hanem a réti csernozium. És pontosan azért a Mohácsi síkon ott volt a 100 pontos mintaszelvény, mert ugye Magyarországon a réti hatás nagyon fontos a termésbiztonsághoz, tehát kell, hogy közel legyen a felszínhez a víz, ahhoz, hogyha nem esik az eső, akkor a mélyre hatoló gyökerek legalább onnan tudják pótolni, és ez azért nagy gazdasági haszonnal bír. Meg hát egyébként nagyon sok ökológiai funkciója van, vizes élőhelyek, időszakos vizes élőhelyeknek a megtartója, és ugye innen terjed ki a talajvíz a magasabb területek felé is, tehát tulajdonképpen tényleg egy olyan különleges talajtípus, ami mind a talajhasználatban, mind a klímavédelemben, mind nagyon sok esetben megtalálható, és ami fontos, az az, hogy nem egy ilyen klímazonális talaj, tehát nem az, ami a világnak egyes részeit jellemzi csak. Ez egy olyan zónán kívüli, mert ilyen mélyfekvésű, magas talajvizes terület még a sivatagban is lehet, és van is, ugye, meg ugye a tajgán, a tundrán, a bárhol máshol, tehát gyakorlatilag a világ bármely része magáénak érezheti ezt a talajtípust, és bárhol lehet rá koncentrálni, úgyhogy ez volt az elsődleges szakmai oka.
És mivel jár ez a kitüntető cím, itt már többször említettük, hogy akkor nem csak országos, hanem nemzetközi szinten is majd be kell mutatni, jól meg kell mutatni ezt a talajszelvényt, ezt a talajtípust, milyen munka következik ezután?
Hát igen, ezt mondtam itt a beszélgetés előtt, hogyha előre gondolkozom, biztos nem adom ezt a pályázatot, mert olyan hihetetlen. Tehát tényleg ugye a szívünk visz előre, tehát ebből anyagi hasznunk semmi nem származik, csak kárunk, ugye, mert nyilván ezzel pénz nem jár. Viszont a kötelezettség, hogy népszerűsítsük, hogy vigyük, hogy megjelenjünk, hogy rendezvényeket szervezzük rá, az igen. De én azt gondolom, hogy mi, akik ezt egyébként is csináljuk, mert szívügyünk, és azt gondolom, hogy a társadalomban a talaj tudatosság fokozása. Tehát a vízről már mindenki hallott, a vizet már mindenki szent dologként kezeli. Hát a humuszról utoljára Adi hajolt le a Szent Humuszig, utána meg mondjuk, hogy alap a talaj és a többi, de hát igazság szerint senki nem foglalkozik vele. A városokban összetapossuk, leszedjük róluk a levelet, itt Miskolcon, ahol itt ülünk az avas szélén, a legnagyobb bánatom, amikor ugye ősszel jön a brigád, és összegyűjti az összes létező falevelet a szerencsétlen fák alól, amelyek bedobozolták a tápanyagokat, szépen bepakolták a spajzba oda alattuk, ami védte a talajfelszínt, majd összeszedjük bőszen, és büszkén kihúzzuk magunkat, hogy rendet tettünk. Hát nem tettünk rendet, katasztrófát csináltunk, ezt azért itt megszúrom, és a jó szándékot nem vonom kétségbe, mert nyilván ez a kultúra, és most nem azt bántom, aki csinálja, vagy aki csináltatja, hanem pontosan azt szeretném mondani, hogy a tudatosság. Senki nem gondolja végig, hogy annak a levélnek ott funkciója van. Egy ilyen meredek északi lejtésű avas oldalon, ha jön az eső, és az közvetlenül a talaj felszínre esik, akkor az viszi a talajt, mint a veszedelem, szétveri a felszínét. Nincs biológia, hogyha leszedem a szerves anyagot, akkor nincs talajélet, mert nincs, hogy mit tegyen. Akkor nincsen beszivárgás, mert nem lesznek függőleges járatok. Akkor hol tárolom be a vizet, hogy legyen a száraz időszakra? Minden víz összefolyik a talajjal együtt a színvába, ami rögtön kijönt, hogyha nagyobb esők vannak, és ezt csináljuk szisztematikusan ebben a városban, és ebben az országban, és ebben az Európában, és bárhol mondhatom, és pontosan azért, mert hiányzik az a talajtudatosság, amiről beszélünk. Na, nekünk ehhez egy nagyon jó eszköz, mert erre mindenki felkapja a fejét, hogy mi vagyunk a legjobbak, már megint Magyarország. És igen, Magyarország ebből a szempontból jól teljesít, mert én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat lapátolunk be ebbe a kis talajos kosárba, és ezt mutogatjuk, visszük mindenfelé, úgyhogy nekünk ez a legfontosabb, hogy még egyfajta olyan figyelemfelkeltő hatás, ami az egyéb más programjaink sikerességét is segíti. Tehát egy ilyen kis muníció.
Ha már így az egyéb más programok szóba kerültek, március 21-én is lesz a Talajtani Társaságnak egy programja, méghozzá a Talaj a talpad alatt. Erről mit lehet tudni, ha jól tudom, már lehet jelentkezni.
Így van. Tehát ez is a program csomagunk része. Ugye tavaly indítottuk, akkor még az volt a neve, hogy Talaj élete. Most már egy kicsit szélesítettük, hogy ne csak a talajbiológiára menjen a fókusz, bár a legfontosabb dolgok egyike, de arról legalább egy keveset, nagyon keveset beszélünk. De az összes többi dologról meg semmit, úgyhogy ezért próbáltuk ezt így kinyitni, és ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy bárki az országban, aki még nem látott szelvényt, de érdekli, vagy aki látott szelvényt, és beszeretné mutatni, vagy aki bármi miatt úgy gondolja, hogy ez valami újdonság, legalább nézzük meg, hogy micsoda, be tud jelentkezni egy helyszínen. És akkor ott, aznap március 21-én délelőtt 10 órakor az ország összes ilyen szelvénye, aki bejelentkezett a programba, egyszerre egy időben lesz egy ilyen helyi kis közösségi szerveződés, ahol vagy a gazdák, vagy a lakosság, vagy a bárki, vagy az óvodák, vagy az egyetemek hallgatói, függően attól, hogy éppen milyen a beajánlott szelvény, fogják ugye körbeállni a szelvényt, és egy szakértő leíró majd elmondja nekik, hogy mit lehet egyáltalán ebből a kis talajszelvényből látni, amit a hétköznapi ember úgy hív, hogy gödör. És igen, úgy hívja, de csak azért hívja úgy, mert nem tudja, hogy ez tele van információval, mert soha senki nem mondta meg neki. És innentől kezdve ez szerintem azért nagyon jó, mert tényleg az ember elkezd belelátni, elkezdi érteni, hogy mi van a talpa alatt, és ha érti, hogy ebben értékek vannak, ebben változatosság van, onnantól kezdve bízom benne, hogy már, ha csak nem is tanul talajtan, de jobban megfontolja azt, hogy ez nem egy élettelen közeg, amire úgy lépünk rá, mint a betonra, mint ahogy ezt tesszük nap, mint nap, hanem ez egy nagyon-nagyon divers, ezerféle minden funkciójában, minden jellemzőjében, az életében, a kémiájában, az ásványtanában, a porozításában, és ennek az egésznek az együttes adja azt a hihetetlen szerepet, ami nélkül nem lenne a Földön élet.
Erre a programra, ha valaki szeretne jelentkezni, azt hogyan teheti meg, illetve ezen belül lesz-e még más egyéb program vagy kísérő program, terveztek-e még valamit emellé, és hogyan lehet jelentkezni, ha valaki szeretne?
Ugye én nagyon szeretném, hogy aki egy picit felkapta a fejét, az menjen rá a Facebookra, és ott van a Magyar Talajtani Társaságnak a Facebook oldala. Vagy menjen rá a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara, vagy ugye azon belül a talajos csoport, amit úgy hívunk, hogy Talajtár. Talajtár, így fogja megtalálni, és ott minden megvan. De hogyha rámegy, hogy www.talaj.hu, ez a Magyar Talajtani Társaságnak a honlapja, ott is ott van az esemény, jelentkezni itt lehet, kitölti az alapadatokat, és onnantól kezdve mi látni fogjuk, hogy van-e szüksége segítségre, például leíró, mert nagyon sokan jelentkeznek, akik nem láttak még szelvényt, nincs, aki leírja, és akkor kérik, hogy hát akkor majd a társaság biztos nyújt, és igen, próbálkozunk is a környékről beszervezni olyan embereket, akik majd segítenek a szakmai értelmezésben. És egyébként így elmondva, tehát minden évben van egy főváros. Most ugye természetesen ez a főváros, ez Püspökladány lesz, tehát pontosan azért, hogy ezt a folyamatot elindítsuk, ott lesz ugye ennek a közegnek az első hivatalos képi megjelenése, úgyhogy közvetítve is lesz, majd ezt szépen, ezt követhetik ugyanezeken a honlapokon, hogy lehet megnézni, hogy lehet meglátni. Tehát gyakorlatilag ez az alapvető programcsomag, ami most így ebből a szempontból itt erre ráépül.
Közeleg az Ásvány Fesztivál is, maradva a programoknál, és ha jól tudom, ott is megjelenik majd a Magyar Talajtani Társaság. Mit tekinthetnek meg a látogatók?
Hát ugye ez nem is annyira a Talajtani Társaság, mert a Talajtani Társaság itt teljes mértékben összefonódik a Műszaki Föld és Környezettudományi Karral, alias MFK, ahogy mi hívjuk. És ugye nyilván az Ásvány Fesztivál az hozzánk tartozik, azt a mi karunk szervezi nagyon-nagyon sok éve. Úgyhogy ez egy nagyon jó megjelenés, és megpróbáljuk ilyenkor bemutatni azt a teljes széles spektrumot, ami a karhoz kötődik. Tehát meg lehet nézni a földtani tanszéken az őslény kiállítást, és nagyon sok minden más, persze, meg ugye nyilván az alapprogramok, az ásvány kiállítás. És hát aki esetleg nem tudná, a Miskolci Egyetemen van Magyarország legnagyobb, de talán Európa egyik legnagyobb talajtani kiállítása, ez az úgynevezett talajtár, aminek a Facebook oldalát már említettem, vagy a Trejc Péter talajtani előadó, számos neve van, és ugye tavaly volt az első alkalom, amikor nem is volt még benne a programban, csak úgy hirtelen eszünkbe jutott, hogy hát miért nem mutassuk meg. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy sikere volt, és ennek eredményeképpen most már idén benne van a programban, vagy benne lesz, és akkor minden nap, szombaton is, meg vasárnap is talán, ha jól emlékszem, 11-kor, meg délután 2-kor, bízom benne, hogy nem téveztem el, és nem 3, de majd nézzék meg a programot, akkor vezetett, tehát akkor ott, aki éppen az ásvány kiállításon van, akkor az összegyűlik ott a kis talajos vagy MFK-s pódium előtt, és akkor átvezetik őket a Trejc Péter terembe, és akkor ott kapnak egy ilyen kis exkluzív tárlatvezetést. Úgyhogy ez a terv az Ásvány Fesztiválra.
És ha már így a talajtárat megemlítetted, amúgy ott mit lehet megtekinteni, mi van kiállítva, ez egy nagyon különleges terem, kiállítóhely, én magam is jártam már ott, tényleg csodálatos. Mit is tekinthetnek meg, akár most az Ásvány Fesztiválra látogatók?
Hát minden esetre rögtön megnézhetik ezt a püspökladányi monolitot, mert ugye ez a monolit, ez nálunk egy olyan szakszó, amikor ásunk egy gödröt, ugye, vagyis ahogy mi hívjuk talajszelvényt, és annak szépen függőlegesen leegyenesítjük a falát, és abba beleverünk egy ilyen méteres tálcát, utána szépen kitörjük, és akkor a tetején még ott vannak a fűszálak, és itt gyönyörűen lehet látni azokat a talajgenetikai szinteket, amelyek a talajt meghatározzák, és nekünk ebből természetesen ugye szedtünk monolitot, hogy minden meglegyen, tehát az évtalaja az ott kell, hogy legyen a talajtárban. Egyébként ez a talajtár, ez egy alapvetően a Kárpát-medence talajtani sokféleségét hivatott bemutatni, ezekből az előbb említett monolitokból, úgyhogy gyakorlatilag van egy gyönyörű transzekt, több mint 200 monolit van ott, mindenféle különleges. A nagy része 90-95% az Kárpát-medencei, Erdély, Felvidék, Délvidék, minden, amit csak el lehet képzelni, és hát persze nagyon sok magyarországi, és így szépen végig tudja vezetni a hétköznapi látogatót azon, hogy hogyan változnak a talajtípusok, talajadottságok, ahogy elindulunk például a Kárpátok gerincéről, egészen le az Alföldnek a szikesréti öntés lápos társulásaiig. És hát persze ezen kívül vannak ilyen különlegességeink, mint talajok Galíciából, a tengerpartról, vagy az óceánpartról, Tanzániából, ugye tanzán szelvények nagyon különlegesek, mert ugye azt 2015-ben a talajvilágévében szedtük. Az első vagy a legöregebb humanoid maradványnak a helyszínéről, az olduvai hasadékból, úgyhogy az egy nagyon különleges hely, és ahonnan az legősibb maradványok előjöttek, abból a falból vannak ott, meg ugye megvannak a rendes mai talajtípusok, ezek a szép vörös színű szavanna talajok, tehát amit ezek is különlegességek van. Észak-Amerikából gyönyörű podzoljaink vannak, Csehországból, Észtországból, és akkor sorolhatnám a gyönyörű lápokat Lengyelországból. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes világ, én azt gondolom, és ugye az emberek 99%-a még életében nem látott talajszelvényt, vagy legalábbis biztos, hogy látott, csak soha nem mutatták meg neki, hogy mi az, amit nézni kell rajta. És hát itt, amikor egymás mellett vannak, mert attól különleges, szerintem attól nagyon szép és beszédes, hogyha az ember oda megy egy szelvényhez, és elkezd róla beszélni, az is úgy megkapó, meg tényleg, hogyha egy hozzáértő ember leírja, az én is nagyon sok ilyet csinálok, tényleg megfogja a hallgatóságot. De aztán azt hiszi az ember, hogy jó, hát akkor ez a talaj. És akkor arrébb mennék 10 méterre, ásnék egy másik gödröt, az megint egy picit más lenne. És hát persze erre már általában nincs idő, mert ha egy szelvényt le tudunk írni, vagy max. 2-t a mások, de itt viszont megvan minden, és akkor gyakorlatilag szépen lépésről lépésre el lehet magyarázni, és amikor egymás mellett van a talajtani sokféleség egy 20 méteren belül, 50 monolittal, na az nem csak, hogy szemedgyönyörködtető, szoktuk mondani, hogy ezek a szép Kárpát-medencei meleg színek, amelyek itt a feketétől a barnán keresztül, a sárgán, meg a kis sárgás-fehéren keresztül, amik a magyar talajoknak a különböző szintjeit jelzik. Hát ha valaki oda jön, megérti, hogy hogy néz ki a Kárpát-medence. Nyilvánvalóan elmegy kicsit nyugatabbra, a Benelux államokba, vagy délre, változnak a színek. Ugye, ha kicsit délre megyünk, ott minden elkezd vörösödni a Mediterránban, ugye a Terra Rossa vidék. De hát akkor sorolhatná, tehát minden jellemző klímának megvannak a saját színei, mert megvan a saját hozzávaló mállása, ásványosodása, típus ásványok, azoknak a színe, megjelenése és a többi, és ezeknek a keveréke. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon sok mindent elmondanak arról a világról, ahol élünk.
Kiválasztották az év világ talaját. A részletekről a Magyar Talajtani Társaság elnökét, dr. Dobos Endrét, a riportersütő Dávid Pelé kérdezte.